Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte, hát ti kinek tartotok engem? Péter válaszolt, az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek, majd hozzáfűzte. Az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad. Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Mert aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi.
Aki meg akarja találni, vagy meg akarja menteni az életét, elveszíti azt. Erről szeretnék néhány gondolatot szólni, miközben éppenséggel azért, mert hogy ebben a mondatban van valami paradoxon, valami sajátos ellentmondásosság, ami nagy segítségünkre van. Ez tulajdonképpen meg is nehezíti a dolgunkat, hogy egyszerű szavakkal próbáljunk valami nagyon finom és árnyalt valóságot megragadni. De mégiscsak megkísérlem ezt, picit körbejárni, meg nevezni valamit, amit itt lényegesnek tarthatunk. Hogy a hétköznapiságunkban mit kezdhetünk ezzel, hogy hát nem, de az egyik legnagyobb érték az élet, meg az életünk. Hát nem a legtermészetesebb törekvésünk az, hogy meg akarjuk menteni az életünket, és hogy nyilván akkor ezért majd mindent elkövetünk, hogy ez így legyen. Hát egészen értelmetlennek, esztelennek tűnik megkérdőjelezni azt, hogy valaki, ha meg akarja menteni, vagy találni az életét, erre azt kelljen mondani, hogy rossz irányba megy. Vagy valami értelmetlen dolgot tesz, vagy helytelenül cselekszik. Tehát csak ennyit mondunk, hogy értelmes emberi tevékenysége, vagy hozzáállás, hogy egy életet valaki meg akar menteni, hát persze, hogy az. És ha valaki engedi, hogy veszni menjen, na. Hát tulajdonképpen erről szeretnék beszélni, meg arról, amikor néha látom az arcotokat például, hadd mondjak egy konkrét példát, hogy mikor John Gottmanre szoktam hivatkozni, aki legnagyobb szaktekintélye, hogy hosszú távon hogy lehet tartósan együtt élni férfinek és nőnek. És akkor ő azt mondja egy kutatási eredményként, amit már rengetegszer hallottatok, csak a végét akarom most kiemelni, hogy a párok zöme megoldhatatlan problémákat mutat, előbb-utóbb. Kik azok, akik együtt tudnak maradni? John Gottman tapasztalati válasza, látva azokat, akik együtt maradnak megoldhatatlan problémákkal. Azt mondja, megoldhatatlan problémákkal azok tudnak együtt maradni, akik megtanulnak megoldhatatlan problémákkal együtt élni. És tudjátok, ilyenkor szoktam nézni az arcotokat, és hogy körülbelül ezt az átlagot mondanám, nem biztos, hogy jól látom, hogy úgy mondjuk minden második ember úgy földerül, hogy na, ő egész érdekes, és minden második meg na tessék, jó van. Jó, na, köszönjük szépen, remélem nem fejti ki. De most nincs egy jó napotok, meg kifejtem. Nem akarom hosszan, hanem csak hova szeretnék eljutni. Hogy amikor azt látom, hogy valaki erre a mondatra azt mondja, na jó, persze, megtanulni együtt élni, tehát most akkor azt mondja, hogy akkor mégiscsak pusztuljunk bele. Na akkor szokjuk meg, mi más lehet tenni, jó, hát akkor törődjünk vele, hogy így van, ne is csináljunk semmit, jó, hát akkor na, köszönöm, nagy segítség. Körülbelül ez tükröződik az arcotokról, de nem tudom, hogy így van-e. Csak néha ezt látom, és akkor tovább tartom a beszédet, és látom, hogy kell 5-10 perc, míg valaki visszatér oda, hogy hallja, amit mondok. Körülbelül annyi, hogy na jó, köszönöm, ez nagy segítség volt. És amikor ez a tapasztalatom, akkor kialakul bennem egy gondolat, hogy valószínű, hogy te nem úgy érted, ahogy én mondom. Mert ha úgy értenéd, ahogy mondom, akkor nem lennél ennyire szomorú. És hogy erről szeretnék akkor egy picit beszélni. Egyáltalán, hogy is van az eleje? Úgy, hogy aki meg akarja menteni, meg akarja találni. Jézus pedig azt mondja, hogy hát engedd el. Hát engedd el, ne akard olyan görcsösen mindenáron megmenteni. És ugye, ma szinte az egyik kulcs kifejezése, az egyik embernek van valami nehézsége, mit csinálja, kérdezi a másiktól, és akkor a másik ilyenkor, persze mindig nagyon okosak vagyunk, ha mi nekünk kell tanácsot adni, azt mondjuk, engedd el. Ismerős ez nektek? Lehetetlennek tartom, hogy valaki nem mondta volna már ezt nektek. Jaj, értem, igen, ez nagyon nehéz, tudom, az a veszteség, vagy a gyász, vagy az a szerelem, vagy az az érzelem. Engedd el. Na, ilyenkor is ezt szoktam látni rajtatok. Jól van, ha el tudnám engedni, már régen elengedtem volna. Nem tudom elengedni, ez a bajom. Hát könnyű ezt mondani, hogy engedd el. És akkor, na de hogy is van ez? Hogy engedjek el valamit, ami értékes? Mert nyilván ez a nehézségünk, valami olyasmit kellene elengednünk, ami értékes. Valami jót elengedni, vagy valamit, amihez ragaszkodunk, valamit, amihez az életünket kapcsoltuk, vagy köttük. Hogy engedjem el? És ennek az elengedésnek tulajdonképpen az evangélium összefüggésében is van egy titka, ez pedig az, hogy nem érdemes az elengedésre figyelni. Mert különben nagyon úgy járunk, ide nézek az első sorokba, mert látom az arcotokat, és azt mondom, azt szeretném tőletek kérni, mégiscsak egy szentmisén vagyunk, hogy viselkedjetek természetesen. Ugye ezzel a pillanattal lehetetlen helyzetbe hoztalak benneteket, mert ha elkezdek azon gondolkodni, hogy hogy tudnék természetesen viselkedni, akkor már nem tudok természetesen viselkedni. Hasonló helyzet, megkérlek benneteket, hogy semmiképpen ne gondoljatok most a vacsorára. Légy szíves, jó? Ezzel megint elég nehéz helyzetbe hoztalak benneteket. Akkor valaki azt mondja nekünk, tudod mit, engedd el. Ebben a pillanatban egy csomó minden eszembe jut, hogy mit is. És akkor már is, ja igen, ezt kellene elengedni, meg ezt. Na hát, és már is egészen sikerült egy pókfonál halmazzal még jobban odakötni magamat ahhoz, amiről azt mondtad, hogy engedjem el. Mi az elengedés titka? Az, hogy éppen nem arra figyelek és koncentrálok, amit el akarok, vagy volna érdemes engednem, hanem arra, amiért. Vagy arra, akiért. Az elengedés kulcsa, hogy szinte egyáltalán nem foglalkozom azzal, hogy mit kellene elengedni, hanem azzal, hogy kiért akarom azt elengedni, vagy miért akarom elengedni. És ezért nem véletlen, hogy Jézus azt mondja az evangéliumban, aki engedi elveszni, elengedni, hagyni, eltűnni a saját életét, én értem. Az megtalálja azt. Az én értem nem egyszerűen csak Jézusnak az a szándéka, hogy mindenbe beletegye magát, mert mégiscsak ő a megváltó, tehát akkor ez is róla szóljon. Hát ez szó sincs erről. Hanem, hogy leginkább az elengedésnek a titka és kulcsa pont az, hogy nem az elengedésre figyelek, hanem arra, amiért és akiért képes vagyok valamit elengedni. És már most ezt hagyjuk is. És ezért eszembe jutott néhány nagyon egyszerű dolog, például valaki azt mondja, hát úgy van azért az életben, hogyha nem akarom, hogy valami elvesszen, vagy valamit elveszítsek, a legjobb megoldás, hogy gyorsan elajándékozom. Mert akkor azt tőlem el nem vehetik. Tőlem el nem lophatják, tőlem el nem ragadhatják, mert amit én elajándékoztam, azt tőlem nem lehet elvenni. És tulajdonképpen az életben minduntalan érzünk egy késztetést, az egyik irány az birtoklás. A hatalom, az erő. És minél inkább ebbe az irányba megyünk, bizonyos szempontból, bár éppen a sebezhetőségünket, a kiszolgáltatottságunkat akarnánk megszüntetni, annál kiszolgáltatottabbá válunk. Mert attól a pillanattól kezdve szükségünk lesz arra az erőre, azokra az anyagi javakra, arra a hatalomra, azokra a kapcsolatokra, arra a befolyásra, arra az ismertségre, és szép lassan sokkal kiszolgáltatottabbak leszünk, mintha a másik irányba mennénk. Mert a másik irány nem a befolyás és az ismertség és a hatalom és az összes többi, hanem az, amikor rácsodálkozom arra, hogy hatalmamban áll valamit elajándékozni, vagy valamit odaadni, valamit kiengedni a kezemből. Aztán hagy hozzak egy másikat, hogy milyen gyakran hallom, hogy feleségek 2 év házasság után, 22 év házasság után, mondjuk 42 év házasság után, sóhajt egyet a feleség, és azt mondja, elegem volt az alkalmazkodásból. Torkig vagyok. Torkig. Elég. És akkor a következő gondolat szokott eszembe jutni. Nagy valószínűséggel tulajdonképpen ő neki nem az alkalmazkodásból van elege, hanem abból a féle alkalmazkodásból, aminek az az ára, hogy magát elárulja, hogy magát nem becsüli, hogy magát nem tiszteli, hogy magát nem szereti, és nem értékeli. De ezt általában így szoktuk mondani, hogy elegem van az alkalmazkodásból. És ilyenkor mindig az a gondolatom támad, valójában nem az alkalmazkodásból van elege, hanem hogy nem tud szabadon alkalmazkodni. És ha tudnánk szabadon alkalmazkodni, miért lenne belőle elegünk? Ha valamit szabadon tudunk közelengedni és elengedni, szabadon el tudjuk dönteni, hogy most alkalmazkodjunk vagy ne, mitől lenne elegünk? A kérdés tehát megint csak ez, hogy ne váljék szomorúvá az arcunk, amikor Jézus azt mondja, hogy ha nem engeded el, akkor el fogod veszteni. Azaz, hogy rácsodálkozom arra, hogy lehet szabadon alkalmazkodni, és lehet egyáltalán nem szabadon. És ha valami nem segíti az életet hosszú távon, akkor valaki szép lassan tönkre megy abba, hogy szabadság nélkül alkalmazkodik. És aztán itt van a párja, milyen sokat hallom azt, hogy ami a szívemen, az a számon. Na, én egy igaz, tisztességes, őszinte ember vagyok, én nem kertelek, nem ötölök, hatolok, én mondom, ahogy van. Nem szeretnék veled élni. Van a másik világ, ez az önkifejezésnek a világa, akkor valaki mindig kifejezi magát. Az a benyomásom, hogy nem tanulta meg úgy kifejezni magát, hogy közben nagyra értékelje azt a kapcsolatot, amiben önmagát kifejezi. Nem tartom egy olyan nagyon nagy tudománynak, ha ki tudjuk magunkat fejezni, úgy, hogy közben nem számít senki és semmi. Úgy tudnunk kifejezni magunkat, hogy közben megbecsüljük azt a kapcsolatot, amiben ez az önkifejezés zajlik. Na ez már valami. De a következő gondolat így szól, hogy nem az önkifejezéshez kell görcsösen ragaszkodnunk, és attól még az életünk nem lesz önmagától jobb, hogy ki tudjuk magunkat fejezni. Attól viszont igen, ha úgy tudom kifejezni magam, hogy közben becsülöm a kapcsolatot, amiben ez az önkifejezés zajlik. Vagy a következő, hogy mikor Jézus járja a maga keresztútját, ami nem csak akkor kezdődik, amikor elítélik, vagy amikor a vállára veszi azt a keresztet, hanem már akkor is nyilvánvalóan a kereszt útján jár, amikor éppen azon vívódik és nyüglődik és verítékezik a vérével, hogy most akkor erre igent mondjon-e vagy nemet. És hogy Jézus is bejárja azt az utat, amit nagyon egyszerűen így fogalmazhatnék meg. Hogy úgy elsőre, mikor szíven üt bennünket valami, egy helyzet, amit nem akarunk, joggal. Joggal. Mert az egyik oldalon az van, hogy el kellene engednünk valami jót, de nem akarjuk, pedig érdemes volna. A másik, nem akarunk közelengedni valami rosszat. A szónak nem erkölcsi értelmében, hanem élmény értelmében, tapasztalati emberi értelmében pedig kellene. És ezt az utat így is megfogalmazhatnánk, hogy ezekben a helyzetekben onnan indulunk, hogy ha ezt velem megcsináljátok, akkor én áldozat leszek. És nem akarom, hogy ezt velem megcsináljátok. És nem akarom, hogy a feleségem megtegye velem, vagy a férjem megtegye velem. Nem akarom, hogy a feleségem megcsaljon, mert tönkre megyek bele. Nem akarom, mert a szónak sokféle mélységében és értelmében áldozat leszek akkor, és ezt nem akarom. Nem akarom, hogy azt éljem meg, hogy elveszett a méltóságom, hogy egyszer csak nem vagyok az, akinek gondoltam magam. Nem akarom. És akkor itt van egyszer csak egy út, ami így kezdődik általában, hogy nem akarok áldozat lenni, és joggal. És ez nagyon helyes, hogy ezt mondjuk, hogy a jó dolgokat nem akarjuk elengedni, a rosszakat nem akarjuk közel, és azt mondjuk, nem akarunk áldozatok lenni. És Jézus bejárja ezt az utat, és végül azt mondja, továbbra is fönntartom, hogy nem akarok áldozat lenni, de áldozatot tudok hozni. Áldozatot akarok hozni. Arra képes vagyok, sőt, és ezt nevezhetjük egy sajátos fordulatnak, amire például John Gottman azt mondja, hogy valaki megtanul egy megoldhatatlan nehézséggel együtt élni. De akkor közben bejárunk egy utat, amiben megtörténik egy fordulat. És a fordulatot így írhatjuk le például, hogy nem akarunk joggal áldozatok lenni, és közben eljutunk oda, hogy de tudunk áldozatot hozni, és az rendben van. Miközben maga az esemény, ami megtörténik, kívülről ugyanaz. Csak belülről nem. Meg a lényegét tekintve nem. Hogy mennyire nem, most egy történetet hadd mondjak el ma délelőtről, és aztán befejezem mindjárt. Mert elkezdtetek félni, hogy most 4 hetet egybe elmondok. Nem, nekem is sok lenne. Hogy délelőtt itt 9:30 kereszteltem. Itt van a húsvéti gyertya, hogy a kereszteléskor ég, meggyújtottam róla az élet gyertyáját a pici babának, és ilyenkor nem egyszer fölteszem ezt a kérdést, amit ti ismertek, hogy na, mit gondoltok, hogy ki az az ember, aki sötétségben él? Ugye, és akkor az az én gondolatom erről, hogy sötétségben az az ember él, aki csak magát látja. Mert ő csak az orra hegyéig lát, tehát sötétségben él, és Isten világossága segít nekünk abban, hogy észrevegyük egymást. És hogy világos legyen, hogy van kit szeretnem. Hogy nem érdemes egy életet azon szenvednem, hogy ki az, aki szeret, érdemes meglátom azt, hogy ki az, akit szerethetek. Akkor jön egy fordulat, és elkezdek jobban lenni, miközben még senki nem szeretett jobban. Csak hogy én szeretek, és ettől már én jobban leszek. De hogy miért mondom ezt el? Mert föltettem a kérdést, ott ült egy 8 éves kisfiú, és tulajdonképpen halálosan pontos választ adott, ez így szól. A sötétségben az él, akinek nincs felesége, meg gyerekei. Hát erre azt tudtam mondani, hogy ez egy jó válasz, csak kicsit rosszul esik. Most hirtelen szembesülnöm kellett azzal, hogy sötétségben élek. Egy keresztelésen, szóval erre nem számítottam. Tehát úgy szeretném akkor lezárni ezt a beszédet, hogy mikor Jézus elmondja ezt, hogy aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki elveszíti, én értem, az megtalálja, hogy először nagyon természetes, ha fancsali arcot vágunk. Nagyon. De a jó hír az, hogy van tovább. És bejárunk egy utat, megtalálunk egy ívet, és megváltozik az arcunk.